Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keressük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, Tóth Janért szeretném ismertetni, mert ő a 89. Veszprémi püspök volt, és ott most Veszprémben megindult a Mária Rádió. Azon kívül az idén van Tóth Janért papszentelésének 100. évfordulója. Ha megkérdezik, hogy milyen jogon beszélek Tóth Janértről, elmondom, hogy korom abba az időben nyúlik vissza, mikor minden fiú ajánlotta társainak Tóth Janért könyveinek olvasását. Berbika szerzetes vagyok. 34 évet töltöttem Paraguayban. Külföldön mindenki örül, ha honfitársal találkozik. És sok híres magyar létezik a világon. Híres volt például Puskás Ferenc, aki több évet töltött Paraguayban. Tóth Janért soha sem jártott, de majdnem minden plébánián találkoztam könyveinek sorozatával. Ott jobban elterjedt a könyveim, mint idehaza. Ha tudták rólam, hogy magyar vagyok, elsőnek azt mesélték, hogy milyen könyvet olvastak Janért atyától. Könyvei könnyen feldolgozható anyag volt. Ezeken a könyveken nevelkedett a világ papsága és az ifjúsága évtizedeken át. A múlt század egyik legismertebb magyarja Mucanti Viboros, híre az Eget ígér. Nem csak az újságok írtak róla, hanem nevét viselik egyletek, futballklubok, stb. A Verbita rend egyik tagját Indiában Mucantinak hívják. Ő 1952-ben született indiai pap. Szüleinek annyira példaképe volt a magyar bíboros, hogy gyerekiknek ezt a nevet adták. Míg Mincentinek sorsa volt megható, addig Tóth Janért tanításával fogta meg a papságot és a hívákat. Puskást és Mincentit ide-oda mindenki ismeri. Ugyanakkor Tóth Janért teljesen elfelejtették. Pedig az 1895-1945 közötti korszak három legmeghatározóbb alakja, Prohászka Ottokár, Banda Béla és Tóth Janért. Az utóbbi volt a legnépszerűbb és legismertebb. Hogy híres volt, abból is látszik, hogy 1992-ben Pozdei Gvadu püspöke, mikor Főszegre látogatott, két helyre akart elmenni, Mincenti és Tóth Janért sírjához. Az elsőben nem volt semmi baj, viszont Tóth Janért sírjáról akkor kaptuk meg az adatokat,
mikor a brazil püspök már a hatádik határon is túl volt. A kurzióban sokat dolgoztam életemben. Feltűnt, hogy a kurzió mennyi gondolatra található Trófianyer írásaiban. Dr. Randerle egyetemi tanárról felhívta a figyelmemet a szegedi Posztós Ildikóra, aki ennek a századnak egyetlen ismert Trófianyer kutatója. Tőle sok adatot kaptam. Majd kezembe került Zakar András Tihamér püspök élete, Péter T. Gedeon Trófianyer jellemrajza, sőt a spanyol Trófianyer életrajza is Sancho Antonio tanúnoktól. Nálam vannak a boldogalhatás előkészítésének három kötete 500 oldalas nagysággal. Ezekből állítottam össze, amit itt el fogok mondani. Korunkban könnyű ismert embernek lenni. Ismerté válhat a gyilkos, a politikus, a színész, a kutató, a szép, a fiatal, az öreg. Az ismertség nem egyedik meg a népszerűséggel, noha mindkét csoporttal külön iparág foglalkozik. Ezt az ipart a politikusok szokták választások előtt igénybe venni. A népszerűsítő ipar nem támogat bizonyos embereket, kevés az esélyük népszerűvé válni. Bár néha a párt nem saját erejéből kerül fölénybe, hanem az ellenfele gyakraságával. Az úgynevezett szabad sajtóban az újságírók csak azt mondhatják meg szabadon, amit az újság tulajdonosa már úgyis mondani akar. Nos, Trófianyer korában, 1940 előtt a sajtót nem uralta egyáltalán politikai irányzat sem. Hallatlan nagy volt a választó. Ekkorban 1500 lap létezett Magyarországon, ebből 400 politikai jellegű. A falbajban gyerekkoromban az újságot inkább az élesztő becsomagolására használták a boltba, vagy a kitörött ablaküveget ideiglenesen helyettesíteni. Rádió sem volt több a falunkban, mint 6-8. Ilyen körülmények között, aki népszerű lett, az nem a sajtónak köszönhette, hanem tehetségének. Az 1895-1940 közötti Magyarországnak három meghatározó személye létezett, Prohászka Ottokár, Banga Béla és Trófianyer. Prohászka azt kereste, hogy miként lehet a modern ember lelkivilágát kibékíteni az örök kereszténységgel. Az 1930-as években Trófianyer már más korszakban élt, a lélek nélküli tömegkommunikáció korában. Ő sikerrel használta a vallásos értékek közvetítését a társadalom rétegei felé a modern technikával. Trófianyer volt a legnépszerűbb a három fontos férfi között. Ő nem foglalkozott politikával. Mégis az ő eszmétette a magyar politika magáévá a nevelésbe. Sőt, Spanyolországban is 1970-ig nevelési eszméje az ottani politika vezérfonala lett. Ezen emberek népszerűségét a mai sztárokéhoz vagy politikusokéhoz lehet hasonlítani. Azzal a különbséggel, hogy népszerűségük megegyezett történelmi jelentésükkel. 1945-ben már mindhárom férfi halott volt. Így nem kellett őket se bebörtönözni, se felakasztani, sem internálni, csak semlegesíteni. Az akkori rendszerváltása három férfiban ellenfeleket látott. A nem kívánatos személyeket az agyonhallgatás hatékony eszközével lehetett kiiktatni a szellemi életből. Az agyon hallgatottak táborát főként a keresztény nemzeti kurzus hordozói alkották, akik között jelentős helyet foglalt el Trófianyer is. a boldogavatási pert Mincenti Bíboros indítottál, mikor 1946 tavaszán felállította a Kánonjogi Bizottságot az ügy kivizsgálására. De mikor ő börtönbe került, az egyház nem akar saját helyzetén azzal rontani, hogy a rendszer egyik ellenségét boldoggá avatják. Ma viszont mégis megdöbbentő, hogy 70 évvel halála után már alig ismeri valaki Tófia Mér nevét. De ez érthető, mert a pártállami cenzúra miatt lehetetlen volt a Horthy korszak objektív kutatása. Tófia Mér tanításával nem lehetett dicsőíteni sem az iskolák államosítását, sem a szerzetesek előzését, sem a padlások lesöpörését. Aki nem akart hazudni, csak az a választása maradt, hogy ne írjon. Így nem keletkezhetek hiteles tényfeltáró munkát. Ebben az időben az emberek nagyságáról csak ellen, ezen emberek nagyságáról csak ellenfeleik voltak meggyőződve. Ők nem tudták megbocsátani, hogy 1918-ban az ő eszmét tették sikertelenni a kommunizmus győzelmét. A pártnak 27 évet kellett várnia, míg a kommunizmus rendszere győzött a keresztény kurzus ellen. Ezeket a vezéralakokat a nép ellenségeinek, antiszemitának, elnyomóknak, kizsákmányolóknak bélyegezték. Így aki nem akarta létét kockáztatni, nem állhatott ki a papok védelmére. Tófia Mér úgy ment bele az újabb nemzedék köztudatába, ahogy életrajza lexikonja írja, a Horthy rendszer támogató klerikalizmus egyik legismertebb ideológusa volt, hisz az állam és az egyház összefonódásának korszakában 1920 után Tófia Mér világszemléletét a hivatalos politika elismerte és támogatta is. Igaz, hogy sokkal rosszabb volt Banga Béla megítélése az új magyar lexikonban. Azt írják róla, hogy hírhet jezsuita, az 1919-i ellenforradalom gyűlölködő agitátora, a Horthy fasizmus támogató katolikus klérus irányítás alatt működő sajtóvállalat egyik megalapítója. Voltak súlyosabb jellemzések is. Banga Páter a förtelmes gonosztevők közül való. Hát a papi ruhába bújt vadállat a legtéktelenebb felekezeti uszító és sok-sok gyilkosság értelmi szerzője. Vezére volt annak a hordának, amelyik végigpusztított Magyarországon, halomra ölve az ártatlan szegény munkás embereket és zsidókat. Mivel sokszor elhangzottak ezek a vádak, belekerültek az egyház tagjainak öntudatába is. A fordulat óta azonban már eltelt 22 szabad év, ezért érthetetlen, hogy a magyar egyház nem tudott még megbirkózni történelmi maradványukkal. Ebben Székesfehérvár kivétel olyan dicséretes prohászka kutatást folytatnak, hogy de Veszprém megye nem követhette Székesfehérvár példáját, ez érthető. Tófia Mér csak 2 hónapig volt ott püspök, míg prohászka 22 évet töltött székhelyén. Ezeknek az embereknek megvoltak ellenfeleik életükben is. Haláluk után a kommunizmus időszakában ezek a hangok felerősödtek és elterjedését megkedveztek. Tehát nem meglepő, hogy az érdekvédelem teljes hiányába ma már részint a katolikus oldal is osztja ezeket a vádakat. A marxista propaganda tipikus vádai ezek voltak, az ellenforradalmi tevékenységek késleltették a szociális eszmék térhódítását, és antiszemitizmusokkal előidézték a holokauszt borzalmait. pedig az említett három férfi antiszemitizmusa nem az, amit a holokauszt után értünk alatta. Csak ezek a hazafiak nem azt látták az emancipációs törvényekben, hogy ezáltal a zsidók keresztényebbek lesznek, hanem inkább a keresztények lesznek zsidóbbakká. Ez be is teljesedett a mi századunkba. Mindenki alanyi jogon tagadhatja Jézus vagy Isten létét, de a törvény szigorra sújtja azokat, akik a holokausztot tagadják. Tóthia Mir vezéreszméje az volt, hogy a kereszténység és a magyarság elválaszthatatlan egységet képez.
Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.